János evangélium a 6. fejezet. Az 5. fejezet eseményei Jeruzsálemben történtek, ezután pedig nem tudjuk, hogy pontosan mennyi idő telt el. Ezek után János a galileai tengerpartjára visz bennünket vissza. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. A csodák következtében Jézus nagy tömegeket vonzott. Az emberek különböző okok miatt vonzódnak Jézushoz. Vannak megfelelő okok, és vannak nem megfelelőek is, de kétségtelen, hogy Jézusnak nyilvánvaló ereje és hatalma volt, és van. Nagyon érdekes, hogy Jézus mennyire vonzó lehet a legkülönbözőbb emberek számára. Különböző kultúráknak és különböző korú embereknek is vonzó. A világon az egyik leggyönyörűbb dolog az, hogy mennyire vonzódnak Jézushoz a kisgyermekek is. Hiszen ők sokkal erősebben és jobban vonzódnak hozzá, mint mi, akik már agyilag annyira bonyolultak és összezavarodottak vagyunk. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt az Úr Páskája, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egy dénár akkoriban egy munkás egy napi keresete volt. Egyik tanítványa András, a Simon Péter testvére így szólt. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy hű volt azon a helyen. Az Úr Páskája tavasszal van, és a tavasz gyönyörű a galileai tenger partján. Hatalmas füves réteg tele margarétával, és piros, fehér és bordó színű mezei virágokkal. Egyszerűen lenyűgöző a vadvirágok szépsége arrafelé. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi se menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Ez egy utalás Mózes azon proféciájára, amelyben kijelenti, hogy egy Mózeshez hasonló próféta fog majd eljönni Izraelbe, és reá figyeljetek. Amint meglátták Jézus csodáját, az emberek rögtön rájöttek, hogy Mózes kétségtelenül róla beszélt. Felismerték, hogy Jézus a megígért messiás. Ekkor nyilvánossá akarták ezt tenni, és kényszeríteni akarták, hogy ő legyen a királyuk, és hogy most azonnal alapítsa meg a királyságát. De ez nem volt összhangban Isten tervével. Ahelyett, hogy Jézus kihasználta volna ezt a népszerűségi mozgalmat, egyszerűen eltávozott tőlük, és elvonult egyedül a hegyekbe. Nem engedte meg nekik, hogy idő előtt kikiáltsák őt királyuknak. Istennek megvolt a maga különleges időpontja arra, hogy bemutassa őt, mint a nemzet királyát. Ezt a napot nevezzük ma virágvasárnapnak, mert ez volt az a vasárnap, amely megelőzte a keresztre feszítését. Az volt az a nap és az az óra, amit Isten előre elkészített és kijelentette, hogy ekkor megérkezik a megígért messiás. Azt a napot Jézus nagyon gondosan előkészítette, amikor a tanítványok által szamarat szerzett a városból, hogy a szamár hátán vonuljon be Jeruzsálembe. És így teljesítette Zakariás proféciáját. Azon a napon megengedte a tanítványainak, hogy a 118. zsoltárt énekeljék. Hozsánna! Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében érkezik! Dicsőség a magasságos Istennek! Megengedte nekik, hogy ezt a zsoltárt énekeljék, és amikor a farizeusok azt mondták, hogy hallgattassa el a tanítványokat, Jézus azt válaszolta, hogy ha elhallgatnának, akkor ezek a kövek is szólnának helyettük. Az volt az a nap, amikor Jeruzsálemet síratta, és azt mondta, hogy bárcsak megismernéd a nap békességét, de ez el van rejtve a szemed elől. Itt tehát egy túl korai kísérletet tettek az emberek arra, hogy őt királlyá emeljék. Ez a mozgalom az emberektől eredt, és Jézus visszautasította ezt, mert ő Isten terve alapján dolgozott, és nem az embereké szerint. Istenem, segíts, hogy a te terved alapján dolgozzunk, és ne a sajátunk szerint. Úgy látszik, hogy mindig túl korán akarjuk megtenni a dolgokat. Úgy néz ki, hogy Isten soha nem dolgozik olyan sebességgel, ahogy mi azt akarnánk. Mi fel akarjuk gyorsítani Isten dolgait, ha rajtam múlna, akkor az Úr már évekkel ezelőtt eljött volna ismét. De néhányotok számára ez végzetes lett volna, igaz-e? Hálásak lehettek, hogy ő irányítja a dolgokat, és nem én. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt. Én vagyok, ne féljetek! Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokasság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Ellenben Tibériászból jöttek hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokasság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle. Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Más szóval nem megfelelő a motivációtok, mert csak azért kerestek, mert teleraktam a hasatokat kenyérrel és hallal. Ezért ne keressetek engem. Jézus nem fogadja el azokat, akik nem a megfelelő motivációval jönnek hozzá. Ma is sokan vannak ilyenek, és sok lelkipásztor is arra ösztönzi a gyülekezetét, hogy ne a megfelelő okok miatt keressék Jézust, és ezáltal ne jó motivációval végezzék Isten munkáját. Például jutalmakat ígérnek azoknak, akik a legtöbb hívet tudják toborozni a gyülekezetükbe. De Isten ments ettől! Milyen messze kerültünk az egyenes és keskeny úttól! Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért. Ne dolgozzatok az anyagi dolgokért, hanem a lelki dolgokkal áhítozzatok. A lelki dolgok mindig felülmúlják az anyagiakat. Ez volt az a kijelentés, amelyet Jézus állandóan hangoztatott, és ez az, amit az emberek manapság a leginkább félreértenek. A saját fejünkben is mindig ez a kétkedés folyik. Vajon a lelki élet valóban felsőbbrendű az anyagihoz képest? A sátán folyamatosan mutogatja az anyagi lét gyönyöreit és vonzalmait, és ezt kérdezgeti. Ugye ez tetszik neked? Az Úr pedig folyamatosan azt mondja, hogy ne a veszendő dolgokért fáradozzunk, hanem a lélek örök dolgaiért. Amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Ez az a kérdés, amit az emberek gyakran kérdeznek, miután a lelki dimenzió tudatába kerülnek. Emlékszünk a gazdag ifjúra, aki leborult Jézus előtt, és azt mondta. Mi jót tegyek, hogy örököse legyek a mennyországnak? És mindnyájan mindig valami cselekedetet keresünk azért, hogy ezáltal Isten előtt tetszelegjünk. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Hát nem érdekes? Mit tudnál tenni azért, hogy Istennek tetsző legyen? Az egyetlen, amit tenni tudsz, hogy higgyél Jézusban. Ez az, ami kedves Isten szemében. Erre megkérdezték. És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ezek az emberek egy nappal azelőtt igen jól laktak, de ma ismét éhesek voltak, mert e világ kenyeréből ettek. Ehetünk ma, és teljesen jól lakhatunk, és azt érezhetjük, hogy most már annyit tömtünk magunkba, és úgy tele vagyunk, hogy soha többet nem akarunk enni. De néhány óra múlva ismét az étel után kutatunk. Ezzel az étellel nem lehet jól lakni soha. Jézus azt mondta, hogy a mennyből jöttem le hozzátok. Ha belőlem esztek, többé nem lesztek éhesek, és ha bennem hisztek, akkor többé nem szomjaztok. Az ember életének van egy olyan területe, amely úgy látszik, soha nincs kielégítve, és mindig többért és többért kiállt. Annak ellenére, hogy valaki folyamatosan e világ élvezeteit, érdekes és különleges pillanatait vadásza, egy közös dolog van ezekben, hogy nem tartósak. Nem sokára ismét szomjas leszel. De Jézus azt mondta, hogy ő a mennyei kenyér, akit Isten küldött, és ha belőle eszünk, többé nem leszünk éhesek, és ha benne hiszünk, többé nem leszünk szomjasok. És milyen dicsőséges hír ez számunkra. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Ó, milyen dicsőséges üzenet ez Jézustól, ami remegő, kétkedő lelkünk számára. Mert a sátán azt mondja nekem, semmi esélyed Istenhez menni, mert egy bukott ember vagy, és ő nem foglalkozik veled. Az életed egy romhalmaz, Isten az ilyenek előtt nem fogja megnyitni az ajtót. Hitetlenséget vet el a szívemben, és ha én azt hiszem, hogy Isten nem fog engem elfogadni, akkor ez így is van, mert nem fogok oda menni hozzá. De Jézus azt mondja, hogy senkit sem fog elküldeni azok közül, akik hozzáfordulnak. Milyen bátorító szavak ezek a háborgó lelkeink számára. Milyen régóta harcol veletek a sátán, de ha Jézushoz fordultok, ő soha nem fog elküldeni. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta. Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És ezt kérdezték. Nem Jézus ez a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik. Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Erre azt mondhatjátok, hogy nem hiszem, hogy ez igazságos dolog. Magához vonzott titeket az atya? Igen? Akkor meg miért aggódtok? Az is ott áll, hogy aki jönni akar, az jöhet, és ihat az élet vizéből. Az éremnek két oldala van. Nem jöhetsz, ha nem vonz az atya, de bárki, aki jön, az örök életet kap. Az ajtó mindenki számára nyitva áll. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Vegyük észre, hogy milyen radikális kijelentéseket tesz Jézus saját magával kapcsolatban. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Fogta a kenyeret, megtörte, és azt mondta, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek töretik meg. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. És fogta a poharat, és azt mondta, fogjátok, igyátok, ez az új szövetség vére, amely a bűnökért ontatik ki. Egyetek a testemből, igyatok a véremből, legyetek részesei, hogy életetek legyen. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogy engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amit az atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. Mi lesz akkor, ha most nem fogjátok meglátni a királyságot? Mi lesz, ha én előbb visszamegyek az atyához? A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Az Isten szava erős és hatalmas, élesebb minden kétélű kardnál. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja őt árulni. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki ezt az atya. Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Nem tudták elviselni. Ez már túl sok volt nekik, mert a test megtagadásáról, a lélekben való életről és a lelki dolgokban való részesedésről kezdett beszélni. Sokan csak azért követték őt, mert azt akarták, hogy azonnal megalapítsa a királyságot, megdöntse a római uralmat, és egy bővölködő királyságot hozzon létre, amelyben mindenkinek annyi jutna, hogy jól lakhatna, lenne saját szőlője és fügefája. Az anyagi jólét királyságát akarták, de ő ezt másodlagosnak tartotta. Az elsődleges a lelki királyság, a vele való közösség, a belőle fakadó élet megtalálása, Isten életének kiárasztása az emberekre Jézus Krisztuson keresztül. Egyszer keresztelő János egy követet küldött Jézushoz, és azt kérdezte tőle, hogy te vagy, akire vártunk, vagy valaki mást keressünk. Ezek az emberek elcsüggettek, mert Jézus a lelki élet fontosságáról kezdett beszélni, nem pedig a fizikai valóságról. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad. Isten áldjon, Péter! Tudjátok, hogy neki mindig a nyelvével volt problémája, de ugyanakkor a legmegfelelőbb dolgokat is ki tudta mondani. Például, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De ugyanakkor Jézus azt is mondta neki, hogy meglátod majd az emberfiát a bűnösök kezén, és meg fogod tagadni őt. Majd amikor Jézus a kereszten való feláldoztatásáról kezdett beszélni, Péter azt mondta neki, ó, Uram, távol legyen ez tőled! Távozz tőlem, Sátán, válaszolta Jézus, te nem érted az Isten dolgait, csak az emberekét. Péter nagyon hamar tudott a csúcsról a mélybe jutni. Itt viszont az ő egyik legnagyobb pillanata jött el, amikor kijelenti, hogy hová mehetnénk, Uram? Nálad van az örök élet beszéde. Mi hiszünk neked, és biztosak vagyunk abban, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Nem én választottalak-e titeket, a 12-t. Egy közületek mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy volt a 12 közül. Érdekes, hogy Jézus azt mondja Júdásról, hogy az ördögtől van. Péter pedig a pusztulás fiának nevezi őt, mert a Sátán költözött belé, és ezért vitte véghez szörnyű cselekedetét. A későbbiekben találkozunk még vele János evangéliumában, de Jézus már a kezdetektől tudta, hogy ki az, aki el fogja őt árulni. Az ebben a fejezetben megtalálható részletek ismét azt bizonyítják, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Azért, hogy higgyetek benne, és örök életetek legyen. Istenem, köszönjük az ígédet, amely lélek, igazság és élet azoknak, akik hisznek. Adjon a te igéd világosságot és életet nekünk, hogy mindnyájan a világosságban járhassunk.